Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, keressük ki és énekeljük 236. számú dicséretünknek az első 5 versét. 236. dicséretünk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 19. részéből. Olvasom a 38. verssel kezdődő és a 42. verssel bezáródó ige szakaszt. Ezek után pedig kérte Pilátust az arimátiai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse Jézus testét a keresztről. És megengedte neki Pilátus. Elment azért, és levette a Jézus testét. Eljött pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván mirhából és aloéból való kenetet, mintegy 100 fontot. Vették azért a Jézus testét, és begöngyölték azt lepedőkbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették Jézust, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senki nem helyeztetett. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel volt, abba helyezték Jézus testét. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, hálás a mi szívünk, mert megőrizted életünket. Milyen természetesnek tartjuk, hogy felébredünk. Köszönjük, hogy megterítetted asztalunkat. Köszönjük, hogy gondunkat viseled, mert szeretsz bennünket, nem érdemeinkért. Hiszen előtted bűnös szívvel állunk, vétkeink miatt. Fogadd el hát bűnbánó szívünk imádságos sóhaját, kérését. Légy irgalmas hozzám, Uram! Megvalljuk, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Nélküled minden jó szándékunk elromlik. Minden igyekezetünk erőtlenné lesz. Akarásainkból nem lesz áldás és jó. Könyörülj rajtunk. Igazán, Urunk, csak te hiányzol nekünk. Szavad, mely gyógyító erő, ígéd, mely tanácsol és vezet, felemel és megvigasztal. Így kérjük vigaszodat most a közöttünk lévő emlékező, gyászoló családtagjaira. És kérjük a te csodálatos szavadat önmagunkért is. Terjeszd ki ránk áldásodat, egyen-egyenként és együtt is mindannyiunkra, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igét, felolvasom azt az új szövetségből, a már előbb is olvasott ige szakaszból, a János evangélium a 19. részéből, a 38. vers első felét. Ezek után pedig kérte Pilátust az arimátiai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét a keresztről. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünknek ezt a címet adtam, hogy Jézus titkos tanítványai. Jézus titkos tanítványai. Aki olvassa rendszerességgel Istennek igéjét, a református Biblia olvasó kalauz előírásait követve, az találkozhatott most a napokban ezzel a kifejezéssel, hogy valaki Jézus titkos tanítványa. Tanítvány, de csak titokban. Ez lesz tehát a mai igehirdetés központi üzenete. Kedves testvérek, mindnyájan tudjuk azt, hogy nagy dolog a nyilvánosság. A nyilvánosságban nagy erő van. Hadd hozzak a keresztény életből erre nézve példát. Amikor például valaki rendszerektől, korszellemektől, elvárásoktól függetlenül vállalta és vállalja a hitét, meggyőződését nyíltan, nyilvánosan, azzal, hogy például templomba jár, és tudja róla mindenki, hogy templomba jár, azzal, hogy a gyermekét hitben neveli, és tudható mindenki számára ez, az nagy dolog. Amikor például valaki fiatalként, a fiatalok között élve nem szégyelli azt, hogy ő másként gondolkodik. Másként gondolkodik, mint kortársai. A párkapcsolatról, a szerelemről, a testiség kérdéséről. Másként gondolkodik értékekről. Másként gondolkodik arról, hogy mi a fontos neki és az ő szemében. Amikor nyilvánvalóvá teszi, hogy ő másként cselekszik emberi kapcsolataiban, mint a másik fiatal. Amikor jól látható módon ő másként reagál sérelmekre, bántásokra, mint a többiek. Amikor árad belőle, hogy ő valami más lelkiséget képvisel, mert ő hívő keresztény fiatal. Kedves testvérek, fontos, jó és nagy dolog. Szükség van rá, hogy legyenek olyanok, akik nyíltan vállalják a hitüket, képviselik hallható és látható módon Jézus Krisztust, mert ők keresztény emberek. Hisznek, és akiben hisznek, azt nyilvánvaló módon követik is. Kedves testvérek, azért fontos dolog vállalni nyíltan, nyilvánosan, mások számára és mások előtt is azt, hogy valaki hisz Jézusban, komolyan veszi, amit tanít, és követi is őt. Azért fontos, mert ahogy a Szentírás mondja, e világ emberei, népei sóvárogva várják, hogy Isten fiai megjelenjenek közöttük. Nem a politikusokról mondja Isten igéje. Nem a celebekről mondja, hogy az emberek sóvárogva várják. Kedves testvérek, és azért várják sóvárogva, hogy bár nem tudják igazán, hogy mi hiányzik nekik. Hogy igazán ők a keresztényeket várják sóvárogva. De Isten igéje tévedhetetlenül mondja, hogy ez a világ a Jézus gyermekeit, az Isten fiait várja sóvárogva. Tudjátok miért? Mert teli vannak az emberek szomorúsággal, keserűséggel, megoldatlansággal, félelemmel. Várják, hogy valakitől valamiképpen kapjanak erőt, reményt, vígaszt, útmutatást, tanácsot, társat, igaz barátot. Hogy valakitől kapják az élet valódi jó ízeit. Sóvárogva vágynak az emberek ezek után. Sok mindent kínál persze nekik ez a világ. Ki is próbálják. De a belső emberük szomjas marad és éhes, békétlen és vigasztalan. És visszanézve azt látja, hogy az életem üres maradt. Ahogy egy magyar költő mondja, átélik, hogy valami nincs sehol, nem tudom, mi hiányzik. Azt a valamit, ami hiányzik, keresem, de nem találom. Sok mindent kaptam, de nem lettek válasszá. Sok mindent adtak, de nem lettek megoldásul. Milyen áldás, milyen ajándék, ha egy ilyen ember előtt megjelenik egy keresztény. Egy valóban Jézus gyermeke, aki kész nyilvánosan is vállalni, hogy én Jézusé vagyok. És milyen áldás tud lenni, hogyha ebből az emberből árad mindaz, ami után a világ gyermeke sóvárogva vágyakozik. Hát erre vagyunk mi, Isten felől kitalálva. És ezért egyáltalán nem mindegy, testvérek, hogy valaki Jézusnak nyilvánosan Jézust vállaló hiteles tanítványa, vagy csak titkos tanítványa. Csak titokban tanítvány. Tudjuk, hogy az Úr Jézus választott magának tanítványokat. Elhívta őket, hogy járjanak vele, tanította őket, vezette őket, és azt kérte, hogy vállaljatok engem nyilvánosan az emberek előtt. Menjetek el, járjatok a falvakba, a városokba, és beszéljetek én rólam. Mert az embereknek én rám van szüksége, csak nem tudják. Ti vigyetek engem az emberek közé. Kedves testvérek, a Jézus tanítványairól mindenki tudta, hogy ők Jézus tanítványai. Tudta a családjuk. Tudták a barátaik, az ismerőseik. Tudták azokba a falvakba, ahova bementek, és vállaltak mindent Jézusért. De persze éppen az ige tanít meg bennünket arra, hogy Jézusnak voltak és vannak titokban tanítványai. Titkos tanítványok. Olyanok, akikről senki nem tudja, hogy ők valójában keresztények. Ha bemennék a munkahelyére, és azt kérdezném, Uram, ön tudja, hogy aki ön mellett áll, az hisz Jézus Krisztusban? Hallgatja Jézus tanítását. Jézusnak mindig voltak ilyen titkos tanítványai, akik csak titokban voltak az övéi. És vannak ma is nagyon sokan. Kedves testvérek, beszéljünk hát, mert nagyon sokunkat érint. Erről az ige által előkerült nagy témáról. Jézus titkos tanítványairól. Először azt a kérdést vetem föl, hogy valóban lehet valaki titokban hívő? Igen, lehetséges ilyen Isten igéje szerint. De semmiképpen nem lehet a tanítványság útján a végső állomás. Majd elmondom ezzel kapcsolatosan Jézus szavait, hogy miért nem lehet mindvégig titokban tartani, hogyha valaki már Jézustól tanított ember lesz. Kedves testvérek, többször és több helyen is találkozunk a Bibliában, az Új Szövetségben ezzel a kifejezéssel, hogy titokban tanítvány. Ilyennek nevezi a most olvasott ígében Józsefet is a Szentírás, Arimátiai Józsefet, akiről azt olvastuk, hogy csak titokban volt Jézus tanítványa, a zsidóktól való félelem miatt. Aztán tulajdonképpen ugyanezt olvassuk az öreg Nikodémusról is. De találtam ilyen igét is a János evangéliumában, hogy a főemberek közül is sokan hittek Jézusban, de csak titokban. Milyen hát a titkos tanítvány? Fontos dolog erről beszélni, testvérek, mert meggyőződésem, hogy a mi közösségünkben éppen úgy, mint a keresztények nagy közösségében, nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van. Olyan, akiről még tulajdonképpen a családja se tudja, hogy ez igazán keresztény. Tudja, hogy templomba megy vasárnap. Tudja, hogy időnként az egyházhoz megy. Tudja, hogy időnként igehirdetést hallgat, vagy a Bibliáját forgatja. De hogy ebből mi következik, arról semmit nem tud. Semmit nem tud. És azon is elgondolkoztam, hogy vajon Magyarországon hány főemberre igaz. Ahogy Jézus korában igaz volt egy csomó főemberre, hogy sokan hittek Jézusban. De csak titokban. De csak titokban. Arimátéi Józsefről azt olvastuk, hogy titokban Jézus tanítványa volt. Különös ember ez az Arimátéi József, jellemzi több helyen a Szentírás, hogy milyen ember volt, ilyeneket mond róla, hogy gazdag volt, tagja volt a döntéshozó testületnek, a nagy tanácsnak, olyan államtitkár helyettesi rangba lehetett, akkor még nagyon helyesen nem vált szét a hit és a politika, ezért normális volt a politika, mert a hit kontrollja alatt volt. Már a sikerült nagyon demokratikus módon külön választani. Pont olyan is. Istentelen. Miközben azt gondolja, hogy emberre figyelő. Nem kérem, istentelen. Ez jellemzi döntően. Végzetes hiba volt. Elválasztani az élő Isten tanítását a politikai gondolkodástól és cselekvéstől. Végzetes hiba volt. Azóta lögdössük a világot a pusztulás felé. Lögdössük a világot a teljes pusztulás felé.
Aztán azt mondja róla az ige, hogy jó és igaz férfi volt. Nem volt részes azok tanácsában és cselekedeteiben, akik elítélték az Úr Jézust. Ott ült abban a tanácsban, de nem szavazott mellette. Nem volt részes benne. És az utolsó, amit mond még róla az evangélium, hogy várja Isten országát. Ami azt jelenti, hogy messiás váró ember volt. Mennyi érték és szépség. A másik ilyen titokban tanítvány az öreg Nikodémus, akiről tudjuk, hogy először egy éjszaka ment oda Jézushoz, mert öreg volt már, és izgatta egy kérdés, hogy vajon üdvözül-e, vagy elkárhozik? Hányan öregszenek meg úgy, hogy még mindig nem érdekli őket? Hogy üdvözülök, vagy elkárhozok? Hát, ha igaz, amiben milliók és százmilliók hisznek, van Isten, van halál után élet, van számadás, van ítélet. Ez mind nem mese, hanem igaz. Ez a vén ember odament Jézushoz, és azt kérdezte, hogy hogy lehet nekem bemenni Isten országába. Jézus elkezdett neki beszélni az újjászületésről, a hitáltali üdvösségről, az ő kereszthaláláról. És az öreg Nikodémus hallgatta, és meghallotta. Mert sokan vannak úgy, hogy Jézus lábához ülnek, hallgatják, csak soha meg nem hallják. Magukra nézve. Soha. Nos hát mi jellemezte, és mi jellemzi ma is Jézus titkos tanítványait? És aki eddig úgy érezte, hogy ő itt valamiképpen érintett, az most figyeljen. Az első, amit mond az ige róluk, hogy tényleg tanítványok. Ez nagyon fontos. A tanítvány azt jelenti, hogy tanítható, és kész tanulni is a mesterétől. Tanítvány, tanítható. Oda tartja a fülét, ahol a tanító tanít. Oda tartja a fülét. Valóban tanítvány. De semmiképpen nem akarja felfedni ezt mások előtt. Nagyon vigyázzál, hogy véletlenül se derüljön ki. Meg ne tudják az emberek. Igaz, ha a beszélgetés úgy alakul, akkor tesz finom utalásokat arra, hogy ő neki nincs ellenére ez a Jézus. Maga a kereszténység nincs ellenére. A másik, ami jellemzi a titkos tanítványt, hogy amikor eljön egy adott pillanat, amit Isten elhoz rá, akkor a tetteivel és a tetteiben mégis megmutatja, hogy ő Jézushoz tartozik. Arimátiai József is, Nikodémus is egy adott pillanatban nyilvánvalóvá tették éppen a tetteikkel, hogy ők hisznek ebben a Jézusban, hogy oda tartoznak hozzá. Arimátiai József azzal, hogy odament Pilátushoz, és elkérte a kereszten lévő Jézus, meghalt Jézus testét. Azt mondja az ige, hogy bátran odament. Vállalt valami nagy kockázatot, bátran odament. Nikodémusról meg azt olvassuk, hogy 100 font drága kenetet szerzett be, és azokat a gyolcsokat és lepleket, amibe aztán Jézus testét bebugyolálták, beöltöztették, mielőtt a sírba tették. Nem különös, testvérek, 2 titkos tanítvány temeti el Jézust. Nem az anyja. nem Mária, nem is a nyilvános tanítványok, azok akkor már megléptek, hanem két ilyen titokban tanítvány, akik a zsidó nagy tanácsba találkoznak, ott ülnek együtt, végighallgatják, végigcsinálják Jézus perét. És egyszer csak előállnak mind a ketten, nyilvánosan, és vállalják, hogy ők Jézushoz tartoznak. Történik ugyanis velük és bennük valami, aminek következtében a titkos tanítványból Jézust nyíltan is vállaló tanítvánnyá lesznek. Mindketten magasrangú emberek, sok a veszíteni valójuk. És mégis, eljön a pillanat, amikor a titkosságnak vége, és odaállnak a nyilvánosság elé. Országvilág lássa meg, tudja meg, Pilátustól kezdve a nagy tanács minden tagján át, hogy mi Jézushoz tartozunk. Nagy adományokat tesz ez a két férfi. Bátorságban, időben, pénzben, nyíltan. Elgondolkodtató. Először az, hogy miért nem vállalták eddig nyíltan, hogy ők Jézus tanítványai. És elgondolkoztató, hogy miért vannak olyanok, akik nem vállalják ma se nyíltan, és senki nem tudja róluk, hogy ők Jézus tanítványai. És miért voltak a főemberek közül is sokan, akik Jézust hitték, és a tanítványainak vallották magukat, de nem vállalták nyíltan? Két okot mond a Biblia. Két okot. Az egyiket így mondja, a félelem miatt. Néven is nevezi, hogy a zsidóktól való félelem miatt. De most ez lényegtelen, hogy kitől. A lényeges az, hogy féltek vállalni nyíltan. Féltek. Mert ha kiderül, megvetés lesz, gúny, hátratétel, pozícióvesztés. Sőt, az életük is veszélybe kerülhet. Féltek. Féltek. De mondd még valamit az ige második okként a rejtőzködő Jézus tanítványokról, hogy miért csak titokban. És ezt válaszolja, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét. És elérkeztünk a legfontosabb végső kérdéshez. Ugyanis ebben a történetben nyilvánvalóan a legizgalmasabb pillanat a fordulópont, a váltás. Az, hogy mitől lesz valaki titokban Jézus tanítványából, Jézust nyíltan vállaló Jézus tanítványá. Mielőtt megválaszolnám, testvérek, meg kell, hogy értessem az ige alapján, hogy fontos dolog, és mindjárt elmondom, hogy miért fontos dolog, hogy ne maradjak örökké titkos tanítvány, és hogy vállaljam Jézust nyíltan és nyilvánosan is. Most mondom, amit Jézus erről tanít. Azt mondja az Úr Jézus, ha valaki szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyelleni fogom az én mennyei atyám előtt. Aztán ezt mondja. Ha valaki vallást tesz én rólam, ha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Értitek, miért nem lehet valaki élete végéig titkos tanítvány? Értitek, hogy előbb-utóbb meg kell történnie annak, hogy felszabadul abból, hogy titokban tartja, és eljut odáig, hogy nyilvánosan vállalja? Mert Jézus megmondja, ha te szégyelsz engem, az embereket, én is. Mikor majd odaállsz az atya elé, azt mondom, nem ismerem, nem tudom, hogy kicsoda. Ja, templomba jár, de nem tudom, hogy kicsoda. Nem ismerem őt, mondja az ige. Ezt fogja mondani Jézus. Nem ismerem őt. De ha megvallasz engem az emberek előtt, én is vallomást teszek rólad az én mennyei atyám előtt. Mi fordítja át? Mi munkálja ki a változást? Miként lesz a titkos hívőségből nyilvános és megvallott hívőség? Most, testvérek, Jézus halála hozta el a változást ennek a két embernek a szívébe. A kereszt. A kereszt. Eljött a pillanat, amikor megértette Arimátiai József, és megértette Nikodémus, hogy ez a kereszt, rajta Jézus, arról beszél, hogy Isten engem szeret, arról beszél, hogy megbocsátotta Jézus a bűneimet ezen a kereszten, arról beszél, hogy én bűnös ember vagyok, és a szentek szentje szeret mégis, és minden bűnömet tökéletesen elsöpri az útból, hogy Isten elé jussak egyszer. Testvérek, addig néma marad az ember. Titkos tanítvány marad, míg egyszer meg nem érti a golgotai keresztet, az egész kereszténység lényegét, ahonnan a nevünk van, amiért vagyunk. Hogy azon a kereszten valami csodálatos dolog történt. Jézus nyíltan vállalta az én bűnös, nyomorult életemet a mennyei atya előtt. A helyemre állt, és azt mondta, atyám, büntess meg érte engem, hogy neki bűnt ne tulajdoníts soha. Arimátiai megértette a kereszt titkát. És Nikodémus is. És azóta minden titkos tanítvány életében, akkor jön el a fordulópont. Akkor nyílik meg a szája. Akkor lesz Jézusról hitvalló. Ha megérti személyesen, magára nézve, hogy ami azon a kereszten történt Jézussal, az helyettem történt. Érettem történt. Engem vállalt Jézus Isten előtt és a világ előtt. Hogy mondja Pál, akkor az én életem sem drága többé nékem. Az életem sem. Hogy én is nyíltan vállaljam őt. Kedves testvérek, ami leginkább visszatart bennünket, az a félelem, amiről azt mondja a Biblia, hogy a szeretet kiűzi a félelmet az emberből. Na nem a magam szeretete, hogy manapság különösen is divat erről beszélni, hogy milyen jó ember vagyok. A kutyát is szeretem. Tessék, a kutya nekem olyan fontos. Hanem az a szeretet, ahogy Jézus szeret engem, az űzi ki a félelmet belőlem. Az űzi ki. Arimátia József és Nikodémus megértették, hogy Jézus szereti őket nagyon. És attól kezdve semmi nem drága. Az én életem se drága többé. Hogy Jézusról beszéljek, hogy őt vállaljam. Ez pont olyan természetesség válik, mint hogy levegőt veszek. Nem tudok élni már enélkül. Talán te is még ilyen titkos tanítvány vagy, akiről nem tudja a főnöke, nem tudják a betegek, nem tudják a barátok, nem tudja a rokonság, még nem tudják, mert tőled még a te ismerőseid nem hallhatták, hogy te hiszel az Úr Jézus Krisztusban, hogy figyelsz rá, hogy engeded, hogy tanítson, és az életedet megpróbálod egészen Jézushoz igazítani. Csak egy dolog hiányzik, hogy hitvalló legyél. Hogy egyszer úgy állj a kereszt alatt, hogy megértsd, hogy mi történt ott, éretted. Olyan jó lenne egyszer nem elszaladni onnan, hanem csendben ott maradni, hogy majd hódoljon a lelked azelőtt, aki az én bűnös, nyomorult életemet szereti, megbocsátotta a vétkeimet, és örök üdvösséget készített nékem, és ezt vállalta Isten és a világ előtt nyíltan. Titkosság és némaság gátja csak a kereszt alatt szakad át. Amíg átjáró a kereszt, és nem a fordulópont az életedbe a kereszt, addig meg nem nyílik a szád. Kívánom, hogy egyszer úgy gyere el a Golgotai keresztől, hogy azt mondod, én Uram, és én Istenem, köszönöm neked. És nyilvános tanítvány leszel, és azt fogod észrevenni, hogy boldog emberek születnek körülötted, akinek az életébe téged jelölt ki az Isten segíteni, gyógyítani, nem a magad erejével, nem a magad ügyességével, nem a magad hitével, azaz semmire nem mész, hanem a Jézus maga, mert attól kezdve élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Erre a Jézusra van szüksége az embereknek. Ezt a Jézust a Golgotai kereszt alatt kapod meg. Én Uram, és én Istenem. Köszönöm. Imádkozzunk. Csak nézünk téged ott a kereszten, és nem győzünk nézni. Csak próbáljuk megérteni, és alig vagyunk képesek rá, ki az, akinek az élete sem volt drága azért, hogy nekünk életet, bűnbocsánatot és üdvösséget szerezzen. Köszönjük, Jézus, hogy ezt tetted, és köszönjük, hogy türelmesen vársz ránk. Köszönjük, hogy tanítgatsz bennünket, tanácsokkal látsz el, és várod a pillanatot, amikor felszabadul a szívünk és a szánk, görcseinkből, félelmeinkből, Olyan jó megérteni azt, hogy nincsenek más oka, nem azért, mert nem tudunk beszélni. Nem azért, mert nem vagyunk kiképezve rá, hanem azért, mert nem jártunk még a kereszted alatt úgy igazán, nagyon személyesen, magunkra néző módon. Könyörülj meg rajtunk, hogy eljöjjön életünkbe ez is. Hadd lehessünk azokká, akikben gyönyörködsz, akiket erre teremtettél, akiknek ez az élete nagy feladata, hitet vallani rólad, odaélni az emberek közé téged. Cselekedj hát velünk, Urunk, jó kedvedből, hatalmasan. Amen. Mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra lesz. Kedden este 6 órakor a férfiak bibliaórája. Hadd hangsúlyozzam ki újra, hogy minden férfi testvért szeretettel hívunk. Nem a presbiterek órája ez, hanem a férfiak bibliaórája. Ezt a iroda helyiségben tartjuk a lelkészi hivatalba. Tehát kedden este 6 órakor férfi óra. Szerdán este 7-kor a kóruspróba van, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 órakor a kisifi, pénteken 5 órakor a mini ifi, pénteken 6 órakor a nagy ifi biblia órája. Hogy fogjuk a negyediket hívni? Nem tudom, törjétek a fejeteket. Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet van, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk, ezért nem kell szegény gyerekeket idepréselni, értelemszerűen végtelen unatkoznak. Hát adjuk meg a lehetőséget, hogy ne unatkozzanak. Mindent megteremtettünk hozzá, hogy a gyerekekkel különböző gyerekfoglalkoztatóba ugyanebben az időben ott tudjunk lenni. 12:30-tól pedig a kórus próbál. Jelentem, hogy most istentisztelet utána, hogy előzetesen hirdettük is, presbiteri gyűlésünk lesz, amelynek legfőbb témája az ősszel esedékes presbiteri tisztújítás lesz. 6 évente kötelező a presbitériumunk megújítása. Ezzel kapcsolatos döntéseket fogunk hozni, választási bizottságot fogunk választani, és a jelölés módjáról is döntést fogunk hozni. A Reán következő vasárnap a Budapest déli egyházmegye diakóniai vasárnapja lesz, ami azt jelenti, hogy ez szószék cserével van egybekötve. Minden lelkipásztor máshol prédikál, mint ahol lelkész. Hozzánk Kovács Gergely, pesthidegkúti lelkész testvérünk jön, mi pedig Soroksára kaptunk beosztást, ott fogok jövő vasárnap prédikálni. Hadd jelezzem már most, hogy ennek a diakóniai vasárnapnak a persejpénzét mindig egy közös egyházmegyei célra adjuk, egy konkrét célra. Most a szemeretelepi templomépítést segítjük. Ugye Szemeretelepen Kis László, főjegyző úr, a lelkipásztor, akit nagyon jól ismer ez a gyülekezet, mert minden évben többször is igét hirdet itt közöttünk. Gondoljunk rájuk nagy szeretettel.
Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Bankó Lajosné testvérünket, aki 90 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő hátramaradottaknak. A hitoktatóknak jelentem, hogy várjuk őket a lelkészi hivatalokba a jelentkezési lapokért. Értesítettük mindegyiket már arról, hogy jöjjenek és vegyék át a hitoktatói lapokat, amelyekre a gyerekek neveit, a hitoktatás helyét, időpontját kell föltüntetniük. Egy kísérő levelet is találnak. Úgy döntött a kormány, hogy ettől az esztendőtől kezdődően, tehát már ebben az évben is szigorúan ellenőrizni fogja, magyarul kimegy az iskolákba, megkeresi az igazgatókat, és utána fognak nézni, hogy a bejelentett hittancsoportok léteznek-e, annyi gyerek iratkozott-e be, amennyit ezeken a jelentési íveken föltüntetünk. Én tudom, hogy mi ezt abszolút tisztességesen és korrektül csináljuk, de el kell, hogy mondjam, hogy jön egy ilyen jellegű revízió az előzetes jelek szerint. Kérjük, hogy az íveket, amelyekre fölírjuk a gyerekek nevét, csütörtök estig a lelkészi hivatalba adjuk le, mert nekünk pedig a hétvégén át kell küldeni az összesített jelentést az esperesi hivatalba. A kísérőlevélben benne van, hogy amelyik hitoktató ezt elmulasztja, az a következő tanévre nem kap hitoktatói díjat. Nos, kedves testvérek, Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A magyar himnusz éneklése előtt a megkezdett 236. számú dicséretünk utolsó 7. versét énekeljük. Boldog, aki lelkét hittel erősíti.